Sziasztok, köszöntünk mindenkit a DevTS 174. adásában. Velünk van Gyuri.
Sziasztok.
És én Róka vagyok. Ma fogunk beszélni az SVB-ről és a Node-ról.
Igen, most egyébként március 14-e van, tehát március 14-én vesszük ezt az adást föl 2023-ban. Valószínűleg, amikor kijön, az nem március 14-e lesz, hanem kicsit később, úgyhogy a mai...
Vagy március 14-e lesz, csak nem 2023.
Igen. Az is lehet még, de azért fontos tudni, hogy itt a mai... ma tudatos eseményekre fogunk tudni reagálni, egy jövőben nem látunk bele. És még egyelőre, legalábbis ilyen predikciókat tudunk mondani, de az vagy bejön, vagy nem. Most itt az elmúlt héten történt Amerikában egy elég jelentős esemény, ugyanis van egy ilyen amerikai szinten egy ilyen középméretű bank, ami elég rossz helyzetbe került. Itt nagyon röviden nem megyünk bele itt a közgazdasági dolgokba, hogy pontosan milyen módon került ide, és hogy milyen kötvényeket vásárolt, és akkor azok milyen lejáratúak, és egyéb ilyen közgés zsarnokba nem megyünk be, révén azért fejlesztőknek szánt adás. Itt igazából csak nagyon szűk szóval annyit kell tudni, hogy ez egy olyan bankról van szó, ugye a Silicon Valley Bank a neve, ami főleg tech cégeknek nyújt hiteleket, valamint tech cégeknek vezeti a számláikat. Itt a customerek nagy része azok ilyen feltörekvő technológiával foglalkozó startupok, tehát tényleg az ilyen kezdeti fázisban lévő cégek, akiknek van egy meglévő ötletük, és éppen azon a kivitelezésén dolgoznak, és már tényleg túl vannak pár ilyen befektetői körön, akik finanszírozzák ezeket a cégeket. És ez volt a tipik bank, ahova mentek a Silicon Valley-be lévő startupok, hogy akkor náluk vezetik a számlájukat, ez a bank ad nekik hitelt, és akkor különböző egyéb dolgokat is, tehát hogy olyan rizikós cégeknek is adott hitelt, ami tényleg még se termék sincsen, ötlet is alig van, tehát hogy egy olyan cégeknek is tudott hitelt nyújtani, amik tényleg még kb. Sehol nem voltak, különböző feltételek mellett persze, és ezért mentek ehhez a bankhoz, mert a nagyobb bankok, ugye például a JP Morgan az erre nem azt mondta, hogy ez így off. És főleg ilyen cégek vezettek itt számlát, és akkor történt egy olyan eset, hogy ugye mondták is ezt a kifejezést ugye így szépen lefordítva, hogy bank run, tehát itt ez azt jelenti, hogy a cégek, illetve magánszemélyek itt tartották pénzüket, azok oda mentek a bankhoz, és azt mondták, hogy nekem kell a pénzem. A bank meg ugye, mint bármelyik bank sem, nem képes arra, hogy ilyen hatalmas nagy állományokat ki tudjon szolgálni egyszerre, ugye, hanem szépen fokozatosan tudja ezeket kiszolgálni, de hogyha egyszer egy nagy spike van abban, hogy most a felhasználók azoknak most kell a pénz, tegnapra kell a pénz, és akkor ott azt teremtse elő a bank, az nála nem fog menni, és pontosan ez történt most, tehát hogy egy ilyen likviditási probléma van ennél a banknál.
Azt lehet tudni, hogy minek hatására történt ilyen nagy pénzkivételi dolog?
Igen, itt több helyzet is volt. Egyrészt azért, mert ugye fokozatosan ezek a startup cégek, akik itt vezették a számlájukat, fogytak ki a pénzből. Tehát ez úgy nézett ki, hogy 2020 végétől 2021, meg 2022 elejéig azért nagyon sok tőkét kaptak ezek a startup cégek, tehát különböző befektetőktől rengeteg tőkét tudtak bevonni, és ez 2022 év elejétől kezdett éppen leapadni, tehát kezdett megváltozni az a körkép, hogy akkor kb. Van egy nagyon simöltetem, és akkor itt van 20 befektető, és ebből 15 befektető hozzám is vág 100 millió dollárt, és akkor csináljam az ötletet. Na most ez így kezdett lefajulni, és ugye amikor megkapták ezek a startupok a pénzt, akkor ugye egyből betették a bankba, az SVB volt itt a pont a kiszemelt bank, és oda betették ezt a pénzt. Ugye ezekből a pénzekből fizették a dolgozókat, az innováció, a kutatásokat, a K+F-es dolgokat, tehát mindent ebből álltak, és amint ugye ez a pénz ez elkezd ugye apadni, folyamatosan vették ki, viszont nem érkezett ugye plusz tőke, injekció, tőke befektetés ezekbe a startupokba, tehát így az év elejétől fokozatosan csökkent az, hogy most a befektetők mennyit adnak neki, és viszont ez a pénz ez fokozatosan kell ennek ezeknek a startupoknak, és ugye elfogyott kb. A pénz, és ezért az össze startup gyakorlatilag veszi ki a pénzét a bankból, ugye újabb tőkeinjekció nincsen, illetve még az is beesett, hogy volt egy előző héten a Peter Thiel nevű üzletember befektető, aki egy elég erőteljes posztban mondta azt, hogy nagy problémát lát az SVB házatáján, és hogy aki jót akar magának, az vegye ki a pénzét, és akkor innentől már egy kicsit még jobban indult a lavina, hogy egyrészt a startupok is folyamatosan vették ki a pénzt, másrésztről pedig megindult egy ilyen bankrun, tehát egy ilyen roham, hogy a pénzeket szedjék ki. Ugye ezek a pénz, meg a likvid pénz, meg a banknak nem nincsen meg egyből, hanem ugye neki különböző eszközöket kell eladnia, ugye hosszú leállt állampapírok voltak a mérlegén, meg minden egyéb dolgok, amelyeket nem tudnak instant felszabadítani. Tehát, hogyha történik egy ilyen helyzet, akkor viszont ők azt mondják, hogy fúha, most nincs meg ez a cash, nem tudom kiadni ezt. És ezért történt ez a probléma. És akkor itt felmerül a kérdés az, hogy milyen gyűrűző hatása lesz ennek a bankcsődnek, ami 2008 óta páratlan, tehát hogy azért 2008 óta most történt egy olyan dolog, ami tényleg egy nagy behatással fog rendelkezni. És ugye azért is hoztuk be egyébként ezt a témát, mert itt főleg itt a tech szektor az, ami érintett, és főleg azok a cégek, amelyek most kezdik el a szárnyukat kibontogatni, valamilyen ötlettel, innovációval rendelkeznek, amelyek nagy behatással lehetnek később. Tehát a következő Facebookokról, meg a következő Google-okról beszélünk, akik gyakorlatilag itt vezették a számlájukat, és akkor most ők válhatnak teljesen fizetésképtelenné, mind bérezés tekintve, mind pedig egyéb megrendelések tekintetében, tehát ugyanígy akár lehet egy olyan továbbgyűrűző hatása az, hogy még több embert elbocsátanak, mert egyszerűen nem tudják kifizetni a béreket, mert a bank az nem fogja tudni számukra elérhetővé tenni azt a likvid pénzt, ami gyakorlatilag ott van a számlájukon.
És akkor mi lesz ezekkel a cégekkel? Tehát, hogy ők belevágtak valamilyen startupba, valamiből kell finanszírozni a fizetéseket, és akkor ott állnak félkészen, de hogy pénzük már nincsen, termékük még nincsen.
Igen, hát ez egy örök startupos dilemma, hogy ilyenkor mi történik, amikor kifogynak így a pénzből. Ugye most ráadásul ez is közre játszik, hogy gyakorlatilag megvan a pénzük, hogy valamennyi megvan, csak ugye a bank likviditási problémákkal közös, nem biztos, vagy nem biztos, hogy ki fogja tudni adni azt a pénzt, vagy nem biztos, hogy akkor fogja kiadni azt a pénzt, amikor szükség van, lehet csak pár nap, vagy pár hét múlva. Ilyenkor az lehet a lépés, hogy még több kollégát elbocsájtanak ezek a cégek. Sokszor Amerikában úgy vannak megállapodva bérezés tekintetében, hogy hetente van fizetés, tehát ott az nem ritka ott, hogy hetente kapják meg a munkabért, és akkor mondják azt, hogy te mostantól nem tudunk kifizetni téged, így sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy felmondatunk, mert hogy nem áll rendelkezésre az a pénz, tehát ez egyetlen lehetőség, amit így gyors megoldásként lehet látni. Másik meg az, hogy különböző, ugye egyrészt az új munkatársak fölvételét, valamint a egyéb rizikósabb projektekbe való pénzégetés, pénzöntés, az teljesen berekesztik, és akkor olyan túlélő üzemmódba átkapcsolnak, hogy a harmadik legrosszabb lehetőség pedig az, hogy azt mondják, hogy lehúzzuk a rolót, és csődöt mondunk, és nem tudunk fizetni, és akkor lesz, mi lesz. Még azért itt látni kell, hogy folyamban vannak a tárgyalások, tehát, hogy még egyik cég sem, egyik startup sem futsolt még be emiatt, de az eléggé nagy probléma lehet. Valószínűleg, amikor kijön az adás, akkor már kicsit többet fogunk tudni, majd itt lehet, hogy lesz egy második kör is, amikor ezzel foglalkozunk. Minden esetre azért itt látni kell, hogy van egy ilyen tovagyűrűző hatás is, ami majd lehet, hogy még akár Magyarországra is kifoghatni. Minden esetre nem akkora nagy a probléma még, mint 2008-ban a Lehman Brothers-ös csődnél volt.
Pedig azért ilyeneket már lehetett olvasni, hogy Tehát amikor én ezzel a hírrel először találkoztam, akkor az volt a kontextus, hogy te jó ég, újra 2080.
Igen, a clickbaites híreknél, igen, tehát hogy ott azért ezt jó mondani, meg ez biztos, hogy rákattint mindenki, hogyha ezt írjuk, de itt azt látni kell, hogy ez egy erősen középméretű bank volt, tehát hogy ez egy ilyen amerikai ranglistán bankmélet szempontjában a 10. helyen állt, tehát hogy ez itt kb. A méretben így közepes banknak számított, hogy 2008-ban meg azért elég komoly bankok húzták rá a rólót, köztük ugye a Lehman Brothers is, tehát hogy ez az egyik legnagyobb bankok közé tartozott, ez meg egy ilyen közepes méretű, viszont amit még itt látunk itt hatásként az, hogy akik ki tudták menekíteni onnan a pénzüket, azt elkezdték átcsoportosítani a tőkét, meg a pénzeket a nagyobb bankokhoz, JP Morganhez például ott Amerikában, és egyéb ilyen nagyobb intézményekhez, tehát hogy itt megint egy ilyen bizalomvesztés lesz majd az olyan bankoknál, ami tényleg ilyen középméretűek, feltörekvőek esetleg. Látszik is már, hogy van egy szintén egy másik középméretű bank Amerikában, ami a részvényárfolyamán 20%-okat esett így a egyik napról a másikra, mert ugye a bizalom az így megrekedhet ilyen tekintetben.
Hát érdekesen néz ki a jövő, hogy mi fog ebből kisülni, tehát hogy milyen következményei lesznek ennek. Vajon ez a bizalomvesztés, ez más bankokat is magával tud-e rántani? Vagy?
Igen, és még rákontráznék arra is, hogy a bitcoinnak az árfolyama azért 20-valány százalékot emelkedett, tehát hogy van ennek a bankos káosznak pont egy nyertese is, ami pont a 2008-as banki válság, pénzügyi válság után jött létre ugye maga ez a decentralizált fizetőeszköz a bitcoin, és akkor itt pont az lesz ennek egyébként a nagy nyertese szerintem, hogy itt megint realizálódik az emberekbe, hogy azért a bankoknál mégiscsak meg kell bízni valakiben, valakikben, egy centralizált erőben, itt meg gyakorlatilag nem, és lehet, hogy itt megindul egy következő bitcoin rally is ilyen esetben, amikor ez történik, úgyhogy tehát ugye ez sok minden kérdés felvet, gyűrű hatásokat meg kell majd nézni, hogy hol fognak elérni. Mindenesetre az biztos, hogy még nincsen lefújva ez egész, meg a következő hetekben azért itt érdekes dolgok derülhetnek még ki.
Hát izgalmas lesz a jövő, az biztos. Ami még izgalmas, az a Node.js-nek a jövője.
Mert ott is lehet valamit választani, ugye?
Igen, nem bankot, hanem ugye egy ideje már a Node.js is támogatja komoly ESS szintax mellett az ESMS szintaxot. Ugye akinek esetleg nincs meg, hogyha modularizált JavaScriptet szeretnénk fejleszteni, akkor nem egy nagy JS file-t gépelünk be hosszasan, hanem pici apró modulokat, és akkor ezeket be kell valahogy hivatkozni egymáshoz, és akkor ennek volt így az idők során többféle módja, ahogy be lehetett ezeket hivatkozni. Kettő ilyen nagyobb elképzelés az, ami megmaradt. Az egyik az importos szintaxis, a másik pedig a require-ös szintaxis. Na és akkor ebben újított vagy erősítette egy kicsit most a Node.js, mert a dokumentációjában is elérhetővé tette azt, hogy választhass, hogy te melyik fajta szintaxissal szeretnéd a példakódokat megnézni. Tehát amikor, mit tudom, hogy Node.js-nek fölmész, és szeretnéd megnézni mondjuk az FS-nek a kódját, vagy a dokumentációját, meg ott a példakódokat megnézni, akkor egy-egy példakód mellett ott van egy kis checkbox, vagy hát nem tudom, milyen csúszka, ahol lehet választani, hogy CES vagy ESM szintaxissal szeretnéd ezt látni, és akkor azonnal tudod a saját szájízednek megfelelő megoldást látni.
Aha, és itt melyik a trendibb, melyik a modernebb megoldás egyébként?
Hát az, hogy melyik a modernebb, később jött be a divatba, nem később jött be egyáltalán a nyelvbe az importos szintaxis, tehát az ESMS módi. Viszont a Node.js világéletében mindig is require-rel működött.
Igen.
Tehát ott a korábbi Node.js-ekben lenne egy nagyon nagy törés, hogyha ez megváltozna valamilyen módon a default módszer, ahogy be lehet húzni fájlokat, vagy akár hogyha csak eltűnne, akkor az is nagyon sok plusz munkát generálna azoknak a fejlesztőknek, akiknek Node.js-es alkalmazás szerverük van. És ami igazán izgalmas ebben, nagyjából hétvégén szaladtam bele egy hobby projekt keretében. Maga a projekt az talán lényegtelen is, egy saját nyelvet akartam összerakni, és akkor mondom, a friss nódokat használjak, meg friss legyen minden benne, és akkor, ahogy az kell, így az internetről táplálkozva próbáltam információt meríteni, felnyitottam a Node.js-nek a dokumentációját, és ott jött szembe ez a kis választási lehetőség. Na akkor mondom, kiválasztom, hogy nem require-rel húzok be egy nódos modult, hanem importtal. Na és jött az első pofon, hogy hát ez csak úgy nem lehet, hanem meg kell mondanom a nódos projektemnek, hogy a package.json-be külön definiálnom kell azt, hogy én modulként szeretném ezt használni. Tehát egy egyszerű dolog, tehát module true, nagyjából ennyit kell beírni hozzá, csak hogy nem elég önmagában az, hogy egy másik fajta szintaxissal írom, hanem még továbbiakat kell tenni, értem. És itt még nem volt vége a dolognak. Következő, ami viszont sokkal fájóbb volt, hogy kliens oldali fejlesztés során igazából tök mindegy, hogy milyen module bundlert használunk, magát a JavaScript kiterjesztést, tehát hogy import valami.js, azt nem kell kitennünk, tehát nem azt kell írnom, hogy valami.js, hanem csak, hogy importálni szeretnék a valamiből. És az a default működés, hogy a JS fájlból tudom beimportálni. Itt viszont eltört a tetekbe, hogy már pedig ilyen modul nincsen, úgyhogy szépen írjam be neki azt, hogy .js. Vagy másik módszer, amit még javasolnak a nódosok, de attól meg aztán pláne feláll a hátamon a szőr, hogy ne JS kiterjesztésű fájlokat használjak, hanem térjek át MJS kiterjesztésű fájlokra, mert akkor minden probléma megoldódik.
És ennél az MJS fájlnál gyakorlatilag ez a modul JS lenne, igen, igaz? És amikor azt néztem, hogy amikor ezeket importáljuk, meg én is főleg itt saját projekteknél, meg más projekteknél is belefutottam, hogy azért itt az import esetében sokszor megköveteli egy kódminőség ellenőrző eszköz is, akár mondjuk egy ESLint olyan szabályok keretein belül, ami pont ezek az importokra vonatkoznak, hogy tényleg legyen ott a fáj kiterjesztés, hogy nem kismacskát importálok, hanem a kismacska.js-t importálom, ami egy fájl gyakorlatilag, és nem az van, hogy itt valami elcsúszás lehet itt a kódolvashatóság szempontjából, hogy nem tudom, hogy az micsoda. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez annyira rossz lehet, hogy megköveteli azt, hogy a fájlnak a kiterjesztését azt írjuk be az importba.
Na, akkor egy kis történelmi kitekintő. Node.js esetén azért nagyon nagy kultúrája van ezeknek a hogyan húzunk be külső függőséget dolognak, és most ez ettől az import dologtól eltekintve, csak ugye a require-re koncentrálva, úgy működik, hogyha te nem teszel semmilyen útvonal jelölőt a beimportálandó dolog elé, tehát csak azt írod be, hogy require kiskutya, akkor ő azt kifejezetten a kiskutya nevű libet keresi, amit valamilyen függőségként te feltelepítettél az adott projektbe. Tehát ezt meg kell, hogy találd ott a Node Modules könyvtárba. Ettől eltérően, hogyha te teszel valamilyen útvonal jelölőt a beimportálandó projektbe, akkor az pedig az aktuális fájltól elkezdve relatívan tudod beimportálni.
Igen.
És akkor ennek még egy további cifrázása az, hogyha te csak így egy nevet adsz meg, akkor annak van egy ilyen feldolgozási sorrendje, hogy milyen módon és milyen sorrendben kerülnek feldolgozásra a következő dolgok. Megpróbálja az adott fájlt megkeresni JS-ként, vagy megpróbálja az adott mappában, hogyha ez egy mappa hivatkozás, akkor azon belül a package.json fájlt megkeresni, és azon belül pedig a main részben megírt JavaScript fájlt, és akkor ennek a feldolgozási folyamatnak a végén az lesz, hogy majd beimportálsz egy valamilyen fájlt, de abban nem lehetsz egészen biztos, hogy pontosan mi. És hogy miért is jó ez? Ez azért jó, mert nagyon nagy szabadságot ad a csomagkészítők kezébe, hogy tudják úgy csomagolni a saját kis libjüket, a saját kis csomagjukat, ahogy csak szeretnék, hogyha egy bonyolultabb eszközről van szó, akkor azt egy nagyobb ilyen mappába elrakva, és akkor package.json-mel indirekten megcímezve lehet belőle részeket kihalászni. Vagy hogyha egy pici apró dologról van szó, akkor minek kéne ez a nagy herceurca, akkor elég egyetlen egy fájlt oda tenni. De ezt mind eltakarja előled, és ami pedig tök jó, mert az egyszerűség irányába megy. Tehát, hogyha neked kell az A csomag, nem kell arról külön rendelkezned a kódban, hogy ez egy nagy csomag, vagy ez egy kicsi csomag, hanem csak beimportálod, hogy én szeretném használni az A-t, require A, és akkor onnantól kezdve ezt majd megoldja a rendszer neked. Nyilván, hogyha tisztában vagy ezekkel a szabályokkal, akkor tök komfortosan tudsz vele működni. Ha meg nem vagy tisztában vele, és ellentétesen cselekszel valamit, tehát hogy csinálsz egy package json-t bele, és akkor egy más fájlt akarsz behivatkozni benne, ami lehet, hogy nem is létezik, akkor persze hülyeséget csinálta, és akkor pórul fogsz járni. Tehát ez így az, hát tökre az egyszerűség irányába megy. Ezzel szemben, amikor ki kell írni, tehát hogy nincs egy ilyen default egyszerű működés, hanem neked minden esetben meg kell adni a bonyolult kiterjesztéssel együtt értett útvonalat, akkor az elveszi ezt a fajta egyszerűséget a csomagkészítők kezéből egyrészt, másrészt a csomagot felhasználók kezéből is elveszi azt a fajta egyszerűséget, hogy hát akkor bizony mostantól be kell írnunk minden esetben. Uh-huh. Tehát az, hogy kódminőség ellenőrző eszköz, ezt inkább úgy fogalmaznék, hogy egy valamilyen ellenőrző eszköz, amire rákényszeríthetünk olyan szabályt is, ami nem az egyszerűség irányába megy.
Uh-huh. Kérdés az, hogy mikor van az a határ, amikor ez, azt mondom, hogy ez egyszerű is, meg jól olvasható, meg ilyen hülye biztos is. Tehát, hogy itt...
Hát hülye biztosan nem lesz. Különben nem is születnének a JavaScriptről olyan mémek, hogy összeadsz két tömböt, és akkor jaj, nulla lesz belőle. Tehát ki az, aki két tömböt össze akar adni?
Igen, csak ezt a határvonalat kell megtalálni, amikor azt mondod, hogy ez így látható is, tehát hogy ezt én tudom, hogy ezt konkrétan innen, ebből a fájlkiterjesztésből szedem, ebből a fájlból, ennek fájlkiterjesztésével fogom ezt beimportálni, vagy az, hogy csak itt tényleg így beírom ezt, és akkor az úgy jó lesz. De szerintem ez alapvetően nem egy olyan egetrengető probléma, hogy bárki is fennakadjon rá, de azért itt ezt célszerű megnézni. És még az jutott még eszembe ennek kapcsán, hogy van-e valami olyan teljesítménybeli vonzata annak, hogy az egyik dolgot így importálom be, a másikat meg úgy require-elem, tehát ennek van-e valami ilyesmi része?
Régebben volt, tehát határozottan emlékszem arra az időre, most meg nem tudnám mondani, hogy hanyas Node.js, talán ilyen 10-es körül lehetett, amikor, hogyha mixelt módon mind a kettőt használtam, akkor jelentősen csökkent a teljesítménye, most viszont így nem volt észrevehető. Tehát ugyanolyan fürgén indult így is, úgy is.
De hogy régen ez látható is volt akkor, hogy igen, volt egy igen, ilyen igen, probléma, igen. Most meg már azért nem. Na, mert egyébként ez lehet még itt az érdekes, hogy most ugye van két verzió, de itt most nincs kimondva az, hogy melyik a best practice, tehát egy kicsit a fejlesztőre van bízva, ami vagy jó, vagy nem jó.
Hát, hogyha engem kérdezel, akkor én azt tudom jósolni, hogy az import az, ami jobban el fog terjedni, mert az gyakorlatilag már nyelvi elem lett, míg a require-höz magának a futtató környezetnek kell hozzáadnia magát azt a require függvényt. Tehát ilyen szempontból az import az, ami inkább befutóbb lesz, viszont ez még nem most lesz, mert ez a módszer, ahogy most így lehet használni Node alatt, ez kiborító.
Hát meg a frontend keretrendszereknél is azért ott is importot használunk, tehát hogy ez egységesíthető lenne úgy, hogy akkor ott a backend, illetve a frontend a JavaScript alkalmazásokon belül is ez lesz használva, vagy akkor import, és akkor pont, és akkor le van ütve.
Hát igen, csak hogy a frontend oldalon ott általában azért visszaszoktuk butítani a kódunkat arra, hogy a böngésző ezt így tudja, az egyszerűbb, butább böngészők is tudják ezt futtatni. Ez pedig azt jelenti, hogy le kell fordítanunk azt az importot egy valamilyen más módra, és a végeredményben egy darab bundle fog előállni, amikor ott vannak helyben ezek a modulok, tehát így nem jelentkezik ez a probléma. Node esetén azért izgalmasabb a dolog, mert ott nem fordítod le, hanem maga a Node futtató környezet az, ami dinamikusan ezt megoldja neked.
Aha, tehát gyakorlatilag csak ott a frontend oldalon ugye szintaktikai lényege van, semmi más.
Igen, igen. Tehát ott még szintakcukor, de egyébként meg nyelvi elemről van szó, tehát ezt már kutya kötelessége lenne mindenkinek támogatni. Úgyhogy, ja.
Hát itt a más backend oldali környezeteknél ez nem szokott annyira probléma lenni, ott Java oldalon is, ha jól tudom, import van is kész.
Igen.
Tehát ez csak itt van erre a lehetőség, hogy itt még a kettő rész között is választhatnak a fejlesztők.
Na, amit még be lehet importálni, az a system.exit. Most gyorsan be is importálom, és bezárjuk ezt az adást. Sziasztok!
Sziasztok!